Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Miközben a Szahara évi másfél kilométeres sebességgel terjeszkedik és falja fel a legelőket, termőterületeket és emberek százezreinek életterét, Afrika és a világ egyik legnagyobb problémája a globális felmelegedés is megállítható lenne a sivatag kizöldítésével. A korábbi nigériai elnök Obasanjo egy több ezer kilométeres erdősáv létrehozásával az úgynevezett nagy zöld fallal akarta megállítani a sivatag terjedését, de az európai támogatással elültetett pár száz kilométernyi erdőt, a helybéliek, akárcsak a korábbi növényzetet, ismét kivágták tűzifának, illetve lelegelték az állatok. Ráadásul a folytatáshoz a pénz is elfogyott. A korábban nálunk is bemutatott zöld Szahara koncepció már egy komplexebb, energetikai, élelmiszer és takarmánytermelő, önfenntartó zöldítő gigaprojekt, amely a helyieket rövid távon is érdekelté tenni a zöldsáv fenntartásában. Persze Afrikában ez nem egyszerű, hiszen kevés a tűzifa és a legelő. Ezért jó hír, hogy a projekt megvalósulását valószínűleg gyorsíthatja egy újra felfedezett ősi növény, a kínai császárfa hibridje, a smaragdfa. Erről csak annyit, hogy néhány hónap alatt akár 3 méteresre is megnő, hatalmas levelei kiválóak takarmányozásra, rengeteg oxigént termelnek, és a fa akár tengervízzel is öntözhető. A mai műsorban vendégem lesz a Zöld Szahara projekt ötletgazdája, és vele beszélgetünk arról, hogy hol tart most az ötlet, és az Afrikában újra és újra előjövő nehézségek mellett Magyarországon mit tesznek azért, hogy a projekt előbb-utóbb elindulhasson. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban dr. Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőségi tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye nemrég tért vissza Afrikából, részt vett a Bamako Rallyn, legalábbis az utolsó szakaszra csatlakozott a futamhoz, és ugye ennek az volt a célja, amiről már itt korábban több műsorban is beszéltünk, hogy ez a nagy zöld fal ihlette Zöld Szahara projekt, ahol ugye a Szahara kizöldítését, revitalizációját tűzték ki célul, ennek az első területét kijelölik. Ez sikerült-e, megtörtént-e, zöldül-e már az első 5 négyzetkilométeres Szahara?
Hát nagyon örülök újra a beszélgetésnek, hiszen ezt több fordulóba vettük már elő. Én Dakarban csatlakoztam a rali útvonalához. Eredetileg azt terveztük, hogy Mauritániából indítanánk ezt a zöld falhoz kapcsolódó projektet, illetve magát a zöldítést, de nagyon úgy néz ki, hogy Szenegál lesz az alkalmasabb terület. Több okból, egyrészt mert az úgynevezett nagy zöld fal, ami 11 ezer kilométeren fogja átszelni a Szaharát, annak az előmunkálatai, illetve próbálkozásai itt indultak, másrészt a szenegáli szenátusnak az elnökével a korábbi budapesti konferencia kapcsán volt egy előzetes beszélgetésünk, aminek kapcsán ők jelezték, hogy helyt adnak. Egyelőre azonban némi probléma szakította meg azt a dinamikát, amit közösen terveztünk, ez az, hogy Szenegálban hamarosan elnökválasztások lesznek, és a jelenlegi elnök annak ellenére, hogy ő korlátozta a kettőnél többszörös újraválaszthatóságot, most mégis harmadszor is elnöknek akarja magát jelölni. Na most ez utcai zavargásokba torkollott, és így örültem, hogy a rali folytatta útvonalát Bissau-Guinea felé, illetve én utána tovább utaztam egész Konakriig, tehát Francia Guineáig.
Akkor ezek szerint ez a nagy zöld Szahara projekt, ez most megfeneklett?
Örömmel mondom, hogy nem feneklett meg, nem fejeződött be egyáltalán, hiszen azzal, hogy a múlt év végén az Afrikai Magyar Egyesülettel az itthoni projekt megvalósításra kötöttünk egy szerződést, ami az oktatási központ mellé egy referencia ültetvényt is előirányzott. Ez tulajdonképpen segíti azt az alaposabb előkészületet, amit a helyi, az afrikai nyitáshoz meg kell tennünk. Tehát ahhoz, hogy biztonság legyen, ahhoz ugye egyrészt kell, hogy odakin a törvényes politikai rendszerek, demokratikus politikai rendszerek működjenek, másrészt kell egy olyan know-how, amit Afrikába tudunk adaptálni, és aminek a megteremtését itt Szerencs környezetébe, körzetébe meg fogjuk kezdeni.
Ez nagyon érdekes, és akkor már is áttérünk a smaragdfára, vagy korábban ugye kínai császárfaként emlegettük, ez a két fa, ez ugyanaz?
Pontosítsuk a dolgot, a smaragdfa az a kínai császárfa fajhibridje, Paulownia fajhibrid, erre a mezőgazdászok hívták fel, és a fajta nemesítők a figyelmemet, hogy ezt mindig precízen mondjuk el. Pontosan azért, mert Magyarországon ugye a kínai császárfának egy tomentóza nevű faja, az már korábbról ismert volt, azzal, hogy a fagyállósága és a különböző hozam adatai, azok jelentősen eltérnek a smaragdfájétól.
Szóval van ez a smaragdfaj, és ugye korábban erről is beszámoltunk, hogy az Afrikai Magyar Egyesület és az ön által vezetett cég kötött egy szerződést, amelyben egy ilyen tangazdaságot hoznak létre, de én visszatérnék most Afrikába, mert a biztonságot emlegette. Lesz-e valaha Afrikában olyan biztonság? És találnak-e mondjuk egy olyan beláthatóbb időt, nézzünk 3-4-5 éven belül, egy olyan sávot, ahol ezt el lehet kezdeni? Mert bár egy 5 négyzetkilométeres terület, amit kizöldítenek az adott módon, az már nem kicsi, de hogy ez látványos legyen, illetve hogy aztán gazdaságilag is megérje, ennek azért folytatódni kellene, illetve hát ennek mutatni kellene, hogy érdemes, hogy újabb támogatókat lehessen mellé állítani.
Én azt hiszem, hogy egyértelmű és pozitív a válaszom, lesz ilyen, lehet, hogy nem 3-4 éven belül, de hogy egy 5-10 év átmenetbe ez szükségszerű, az szinte természetes, azért egyrészt, mert az európai kormányok elszántak, és ezen belül az Európai Unió is, hogy a klímavédelem kapcsán egyfajta erdősítési, illetve a megújuló projektekbe ugye részt vesznek. Másodszorban megindult a magánszféra is, akik különböző telepítésekkel, ültetvénytelepítésekkel már ott vannak Afrikába. És ezeket lehet egy irányba, egy vektorba csatlakoztatni, de hangsúlyozom, hogy itt van szükség azokra a hatékonyság növelő ismeretanyagokra, technikákra, amit itt a kedves hallgatóknak is annak idején a Szahara Zöldítés, a Zöld Szahara programba bemutattam. Tehát ha csak neki megyünk egyfajta telepítéssel, ültetvénytelepítéssel a Szaharának, akkor a homok elég gyorsan be fog temetni bennünket, és kezdhetjük újra. Nem ez a cél. Én úgy gondolom, hogy most a világ egy ilyen áttöréshez érkezett, hiszen a felmelegedés kapcsán sok választásunk nem maradt, hogy eltűnnek esetleg szigetországok, szigetállamok a földszínéről, illetve a levegő olyan mértékig szennyezett lesz, hogy ez az egészségünket és a napi jólétünket veszélyezteti, vagy pedig Afrikát igénybe vesszük, és innentől kezdve felgyorsul ez a program. A kinti kormányoknak, és ez a lényeg, és ezen a mostani utamon is meggyőződtem, a szándéka megvan. Tehát ők tulajdonképpen helyet adnának, és a fiatal munkaerő, amiről itt a rádióban is, az ön műsorában is sokszor szó volt, a fiatal afrikai munkaerő, az pontosan a képzetlensége kapcsán ilyen programokhoz remekül tud csatlakozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha képesek vagyunk egy ilyen integrált műveletre, akkor ez a program mindenképpen sikeres lesz, és ugye olyan biomassa tömeget generál, ami utána egy öngerjesztő folyamatot jelent, hiszen ha már többet termelek annál, mint amit a nagy zöld fal esetében ugye elfogyasztott az állatállomány és a lakosság, és ezért kipusztította a zöld fal kezdő 300 kilométerét. Ha ennél többet tudok termelni, akkor onnantól kezdve ez a fal ez valóban épülni fog, és átköti Djiboutiig Afrikát.
Afrikában az jellemző, hogy az adott kormányok mindig kifejezik az ő támogatásukat, nagyon örülnek mindig, hogyha megérkezik egy európai gondolat, vele néhány európai ember, és megcsillantják annak a lehetőségét, hogy ott pénz lesz. De aztán valahogy ez mindig lefékeződik. Hol látja ebben azt a lehetőséget, hogy ezek az afrikai kormányok nem csak elvileg támogatják ezt a dolgot, hanem gyakorlatban is?
Én azt hiszem, hogy mindaz, amit elmondott, az egy általános kép Afrikáról, de azt kell mondjam, hogy a specifikus programokba, az úgynevezett népszerű programokba egy picit más a helyzet. Ezek mellé szívesen odaállnak a kormányok, hiszen tudják, hogy ennek a szárnyai alatt, vagy ennek a farhullámán újabb segélyeket, újabb elismeréseket kaphatnak, vagy éppenséggel a bűneik alól való feloldozást, lásd a demokrácia sérülést, és sok minden mást. Tehát ezek ilyen kompromisszum keresések összességében, és ezt éppen Csádban tapasztaltam, hogy igenis hajtják a programot. Tehát ezt a nagy zöld fal programot Csád is ugyanolyan erővel a legmagasabb elnöki szinten kezeli, mint Nigéria korábban Obasanjo elnök késztetésére, vagy pedig éppenséggel Szenegál.
Akkor egy picit jöjjünk fölfelé északra Afrikában. Az jutott eszembe, akár csak a múlt heti Líbiáról szóló beszélgetésünk kapcsán, hogy Líbiában aztán van sivatag bőven. Ott pénz is van, legalábbis a múlt heti beszélgetésből az derült ki, hogy mindenképpen van szándék is arra, hogy ott épüljön valami, hogy zöldüljön valami, hogy történjen valami. Ezek a mondjuk például a Líbia, de beszélhetnénk akár Marokkóról is, tehát ezek az észak-afrikai országok, ahol a jelenlegi káosz ellenére is nyugodtabbnak, vagy áttekinthetőbbnek tűnik az élet, mint mondjuk Közép-Afrikában, vagy Nyugat-Afrikában. Szóval, hogy ezekben az országokban nem próbálnak meg mintát adni. Mert ugye Magyarországon lehet jó tangazdaságot csinálni, na de hát itt mondjuk a Duna-Tisza közén kívül nem nagyon van sivatag, és ez sem, reméljük nem is lesz nagyon. De ott aztán nagy mennyiségben van sivatag is, és az éghajlat is sokkal inkább afrikai, mint nálunk.
Az Afrikai Magyar Egyesületben ennek a projektünknek, ennek a TAN és a referencia projektnek a részeként egyértelmű, hogy bevisszük a különböző munkabizottságokba, vegyes bizottságokba, együttműködési formákba ezt a lehetőséget. Ez elsősorban Marokkót, Tunéziát illeti, de ha már említette Líbiát, én nagyon pozitív vagyok egy líbiai kapcsolatfelvétel tekintetében is, hiszen Líbia azért az elmúlt 3-4 évtizedben gigantikus programokat csinált, említsük meg a nagy ember alkotta folyót, ami a sivatag közepéből, a Szahara közepéből hoz ki Bengázi térségébe dupla 8 méter átmérőjű csöveken 2000 kilométer hosszban édesvizet. Na most tessék elgondolni, a smaragdfa az egy olyan különlegesség, ami tengervízzel is locsolható. Ha most csak az egyik csövet visszafelé üzemeltetnénk, és gyakorlatilag tengervizet vinnénk egy nyomvonalon, egy 2000 kilométeres nyomvonalon a Szaharába befelé, akkor a mellette lévő oázisokban sósvízzel locsolva igazából egy óriási biomassza tömeget, egy zöldítést tehetnénk meg. Tehát vannak olyan lehetőségek, Tunéziában pedig a Shott el Jerid az egy mélyföld, egy tulajdonképpeni sósivatag, 20-30 méterrel van mélyebben, mint a földközi tenger szintje, és annak a környezetében is lehetne érdekes megoldásokat csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy Afrikában rengeteg tartalék van, és ezek a változások, amik zajlanak, ezek talán megnyitják a kaput ahhoz, hogy a tőke és az ismeretanyag együtt magyar részvétellel, hiszen ezt többször hangsúlyoztuk ebbe a műsorba, hogy a magyaroknak nagyon jó afrikai tapasztalata és nagyon jó afrikai fogadtatása van. Tehát egy kisebb tőke nyomással, mint mondjuk a kínaiak esetében, de egy nagyobb személyes szerepvállalással, én úgy gondolom, hogy igen, lehet a smaragdfával is, és lehet ezekkel a zöldítési programokkal komoly hozzáadott értéket csinálni Afrikában.
Akkor most térjünk vissza Szerencs környékére. Hogy áll most jelenleg ez a tanültetvény, illetve az oktatási program, hogy állt föl? Tehát már mondjuk arról folyik a gondolkodás, vagy a kapcsolatfelvétel az irányban megy, hogy most már effektív jöhetnek a tanulók ide?
Több dolog van. Ugye maga a tanprogram az már régebben elkészült az egyetemek közreműködésével, és nem olyan régen egy beszélgetés kapcsán szó volt arról, hogy az Exim Bank tulajdonképpen hozzá tud járulni bizonyos garanciaelemekkel egy ilyen oktatási programhoz, hiszen azt tudjuk, hogy ezeknek a hallgatóknak az itt tartózkodása az egyrészt egy vízum, másrészt egy fedezet összefüggés, tehát egyáltalán nem egy olcsó dolog, de vannak országok, akik ezt tulajdonképpen hajlandóak kormány együttműködés szintjén megtenni. Én azt hiszem, hogy ez egy-két éven belül tulajdonképpen elindulhat. Maga az ültetvény előkészítése pedig folyik. Én magam is konzultáltam azzal a szakemberrel, akit az Afrikai Magyar Egyesület erre kijelölt, és április végén érkeznek a csemeték, és ennek a telepítésén úgy gondolom, hogy május elején megtörténik. Amit már most jeleznék, hogy olyan korszerűen gondolkodunk, hogy például ez az ültetvényben lesz kamerázva, és webkamerán keresztül azok, akik erre jogosítást kapnak, azok nézhetik ennek a fának a gyarapodását, mert az a fantasztikus benne, hogy gyakorlatilag 80-90 nap alatt képes 2,5-3 méteres gyarapodásra, ezt pedig láthatóvá kell tennünk, én úgy gondolom, mindenki számára.
Ez azért is izgalmas, mert ugye ezt már nem is kell nagyon gyorsítani ahhoz, hogy nagyon látványos filmet lehessen belőle csinálni, hiszen ez a szemünk előtt föl tud nőni egy ilyen
így van, és
erdő.
Egy centit kell oda tenni mellé, hogy lássa mindenki, meg egy dátumot, egy dátumjelzőt, hogy mekkorát nőtt.
Van még egy kis időnk, beszéljünk egy pár szót a tangazdaság gazdasági megtérüléséről, illetve arról, hogy hosszú távon hogyan lesz ez fenntartható, hogyan tudja a saját bővülését fedezni, illetve hogyan tudja mondjuk akár az Afrikai Magyar Egyesület Afrikát segítő céljait szolgálni.
Szerkesztő úr is említette, hogy a smaragdfának az externáliák tekintetében vannak olyan gazdasági hozamok. Gondolok itt elsősorban a levélnek a tápanyag tartalmára és ezen keresztül, hogy takarmányként hasznosítható, ami az első pillanattól jelentkezik, tehát nem kell megvárni, még kivágható lesz a fa, vagy biomasszaként értékesül. De ugyanez igaz a méhészettel kapcsolatban, ugyanez igaz a köztes növénytermesztéssel kapcsolatban, tehát ezeket mind bemutatjuk, és mind ismeretanyagként gyűjtjük majd az Afrikai Magyar Egyesület ültetvényén, referencia ültetvényként. Nagyon lényeges az, hogy ennek az ültetvénynek a bemutatását tervezzük a 19. Magyar Főenergetikusi Fórumon is, ahol innovációk és újdonságok is szerepelnek, és ezen a fórumon, ami május elején 9-11 között lesz Visegrádon szokásosan, ezen a fórumon még az is szóba jön, hogy ebből az itt képződő biomasszából hogy tudunk az Olá György professzor Nobel-díjasunk metanol gazdaságához valamilyen formába, de teljesen újszerűen kapcsolódni. Én azt hiszem, hogy nagyon sok embernek felcsigáztuk itt már az előkészületekben a gondolatát, az elképzeléseit, és ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatal is foglalkozott mind a smaragdfával, mind azzal a folyamattal, hogy tulajdonképpen ez a biomassza tömeg az milyen új megoldásokat eredesztett, illetve hogy szolgálja majd a magyar innovációs környezetet.
És egyébként Afrika irányába ez a technológia mennyire tudja megerősíteni a magyar jelenlétet, vagy egy-két cégnek lehetőséget ad, és aztán viszi a jó hírünket, és erre rá lehet csatlakozni másnak?
Én azt hiszem, hogy ennél sokkal többről van szó, és ezt szeretném a hallgatóknak a figyelmébe, és elsősorban a vállalkozók figyelmébe ajánlani. Ugye itt nem olyan csúcs technológiáról van szó, és főleg nem olyan tőkeintenzív technológiáról, amit csak nagyon korlátozott számú cég, vagy csak állami támogatással léphetne meg. Itt a kis közepes vállalkozások a kapcsolati tőkéjüket kihasználva, és egy észszerű kockázaton belül gyakorlatilag vállalkozhatnak és mehetnek ebben az irányba, hiszen ezek a telepek, akár a biomassza termelésbe, akár az állattartásban, akár a köztes termelés és ezek kombinációjában olyan értékteremtésre képesek, amik egy-két év alatt a kockázatot nullára redukálják, miközben a helyi környezetben egy olyan munkaerővel dolgoznak, olcsó és alulképzett munkaerővel, ami hosszú ideig rendelkezésre fog állni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt olyan kitörési pontok képződnek a magyar vállalkozók részére, amiket időbe kell részben itthon modellezni, részben pedig az előkészítő munkát már most megkezdeni a külpiac felé.
Tehát akkor most két irányú az önök tevékenysége minimum. Egyrészt Afrika irányába, másrészt pedig a hazai vállalkozások irányába.
Ez az én elkötelezettségemből, tehát az afrikás múltamból egyértelműen következik, másrésztől pedig azt szoktam mondani, hogy természetesen itthon próbálunk ki először mindent, hogy a kockázat az észszerű keretek között maradjon.
Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőségi tagja, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.